ember a földön. Zöldségek Nemes Takács Katával.
Üdvözlök minden kedves hallgatót! A múlt heti adásban a gyereknap apropóján fiatalokkal beszélgettem, mert kíváncsi voltam, hogy ez a generáció milyen viszonyban van a fenntarthatósággal. Beszélgettem két óvissal is, és meglepődve tapasztaltam, hogy milyen sokat tudnak a témáról. Ebben szerintem nagy szerepe van annak, hogy az óvodában rendszeresen foglalkoznak a környezetvédelemmel. A gyereknap után most itt a pedagógus nap. Ezért adta magát a dolog, hogy kicsit a múlt heti adás folytatásaként most arról beszélgessünk, hogy hogyan néz ki a fenntarthatóságra nevelés pedagógus szemmel. Vendégem Bauer Zita, az ELTE tanító és óvóképzőkar természettudományi tanszékének mestertanára. Szia Zita, köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásomat.
Én köszönöm a meghívást, és üdvözlök minden hallgatót.
Az ELTE tanító és óvóképzőkarán, ha jól értem, akkor óvónéniket és bácsikat, illetve tanítókat, tehát alsó tagozatos tanárokat, pedagógusokat képeztek, igaz? Ezt én jól tudom?
Így van, illetve annyival egészítenélek ki, hogy csecsemő és kisgyermeknevelő.
De azt nem mondhatod, hogy a bölcsödében már van valami fajta nevelés.
De van. Itt azért már az alapozás nagyon komolyan megtörténik, nagyon sok mindennek az alapozása, a fejlesztése, és többek között a fenntarthatóságra nevelés alapjait is el lehet kezdeni már ebben az életkorban is.
Ezt komolyan mondod? Igen. Hát várja, hány évesen kezdik el a bölcsödét? Kettő?
Nem, az attól függ. Tehát vannak itt pár hónapos babák is, és akkor onnantól kezdve.
Hogyan néz ki egy bölcsödésnek a felkészítése erre?
Induljunk ki abból, hogy alapvetően egy szemléletváltásra van szükség. Uh-huh. Ezt ugye mindannyian tudjuk, a fenntarthatóságra nevelés egy ilyen szemléletváltást fog majd jelenteni, hogy környezettudatosan éljenek a gyerekek, illetve környezettudatos felnőttek ki váljanak. Uh-huh. És ezt nem lehet elég korán elkezdeni. Tehát, hogy minél korábbi években, mint ahogy Kodály mondta a zenei nevelésről, hogy a születés előtt 9 hónappal, azt gondolom, hogy a környezettudatos magatartása nevelést is el lehet kezdeni már ebben az életkorban, tehát már a szülőket is lehet környezettudatosan nevelni. És akkor itt jön az, hogyha egy kisgyermek bekerül ugye a bölcsödébe, persze természetesen van az az életkor, amiben itt is el lehet kezdeni velük foglalkozni, akkor be lehet vinni olyan tevékenységeket, meg lehet nekik mutatni olyan dolgokat, amelyekkel a környezethez való pozitív hozzáállásokat, attitűdjüket lehet fejleszteni.
Itt ilyesmikre gondolsz, hogy nem bántjuk a fát, ne tépjük le a leveleket, nem tudom, összeszedünk gesztenyét, vagy akár, ez már inkább az óvis korosztály?
Akár, nem, akár itt ez is lehet, meg lehet mutatni nekik is azt, hogy mi van körülöttük, meg lehet ismerkedni a különböző anyagokkal, az anyagfajták tulajdonságaival, azzal, hogy mi van körülöttünk, milyen növények, állatok vannak, tehát már be lehet vinni a bölcsödébe. Ugye őket még kevésbé lehet kivinni a bölcsödéből, de nagyon sok tapasztalati forrást be lehet építeni már.
Aha.
Ebbe a nevelési szintbe is.
És ez azt jelenti, hogy ti az ELTE-n, amikor ezt így hívják, hogy bölcsödei gondozó?
Kisgyermeknevelő.
Kisgyermeknevelő. Húha, nagyon komoly szakszavakat tudok én most itt meg.
Van.
Tehát a kisgyermeknevelőket effektíve úgy tanítjátok már, hogy ő amikor kaperül egy diplomát, akkor neki a tudásában benne van az, hogy hogyan fogja az egészen icike-picikéket is a fenntarthatóságra kondicionálni?
Jól látod, igen.
Tényleg?
Igen. Tehát, hogy nálunk minden szakon,
igen,
illetve alapképzésen és műveltségterületi képzésen is megjelenik a fenntarthatóságra nevelés, tehát a kisgyermek nevelő képzésben is megjelenik ez.
Na jó, ugorjunk egy kicsit az óvira, mert azzal jobban képbe vagyok, mert az én kislányom óvodáskorú, illetve most nagycsoportos, úgyhogy nagyjából arról van elképzelésem, hogy az óvodába töltött elmúlt 3 évben ő mi mindent kapott fenntarthatósági szinten, és ennek nagyon érdekel az oldala, hogy amikor valaki óvónéninek tanul, akkor ő azt mondtad, hogy kap egy kifejezetten egy ilyen irányú képzést, és ez együtt jár azzal is, hogy az óvodáknak van egy meghatározott zöld programja, hogy az óvisokkal napjainkban ezt mindenképpen végig kell járni?
Jó, akkor bontsuk szét, jó?
Igen, légy szíves, zárkóztass fel, mert te értesz hozzá, én meg csak okoskodok, igen?
Jó, tehát amikor bekerül az alapképzésünkbe egy óvópedagógus hallgató,
igen,
akkor neki van olyan tárgya, ami környezeti nevelés néven fut, és ezen belül megtanulja azt is, hogy hogyan is kell megvalósítani a fenntarthatóságra nevelést.
Ez egyébként, bocsánat, hogy a szabadba vágok, ez egyébként már régóta így van?
Igen. Tehát mi nagyon régen törekszünk, ezért is mondtam azt, hogy környezeti nevelés a tantár neve, hiszen a környezeti nevelés és a fenntartóságra nevelés egymással összefügg, illetve a környezeti nevelés elmélete meg a gyakorlata jelent meg előbb, és erre épült rá, meg kapcsolódott ezzel rendszerbe, és lett komplexebb a fenntarthatóságra nevelés. Tehát alapvetően a környezeti nevelés már nagyon-nagyon régen benne van a programjában, igen, a tanító és óvóképzőknek is.
Igen.
Így az ELTE tanító és óvóképzőbe
most egy
is.
Ilyen kis extraként az, hogy még erősebben aláhúzzuk a fenntarthatóságot, ha jól értem.
Igen, hát nagyon fontos, hogy egyre jobban aláhúzzuk ezt a kérdést. Úgyhogy kapnak a saját képzésükben ilyen jellegű képzést is. Tehát van a mi tanszékünknek olyan kurzusa, amelyben kifejezetten ezt, vagy erre fókuszálunk. Azt is megnézzük, hogy a más tevékenységekben, tehát ami nem a külső világ tevékeny megismerése környezeti tartalommal,
igen,
más tevékenységekben is megjelenjen. Tehát, hogy hogyan jelenik meg az énekben, hogyan jelenik meg a vizuális tevékenységekben, hogyan jelenik meg a verselésben, mesélésben, a matematikában. Tehát, hogy minden
nekem konkrétumokat. Tehát mondjuk a vizuális nevelésben az úgy néz ki, hogy feltételezem, egy óvónéninek van arra eszköztára, hogy hogyan rajzolok a gyerekekkel, mert finom motorika, mit tudom én, tehát biztos vannak ilyen képzési formák, és akkor azon belül azt mondom, hogy oké, évszakok, akkor ősszel, tavasszal, télen, hogy néz ki a környezetünk, és egyébként mondjuk lehullanak az őszi levelek, és akkor ott apropó beszél arról, hogy komposztálás, vagy ez hogy néz ki, vagy ez így túl kezem feje?
Nem, egyébként nagyon egyszerű a témának a megközelítése. Tehát igen, például megjelenik a komposztálás is akár.
Vagy
megjelenik az, hogy például a növények és állatok hogyan alkalmazkodnak az időjárás változásához ősszel. Vagy például, hogy az avarban mi mindent lehet fellelni, és hogy, tehát, hogy mire legyen nyitott a gyerek. Tehát ott itt nem csak arról van szó, hogy óvd meg, védd, hanem hogy legyél nyitott a környezetre, illetve fogadd be, lásd meg a szépet, lásd meg a kevésbé szépet, és az egy kritikai érzékfejlesztése is megtörténik. Tehát, hogy valóban egyrészt megismertetjük a környezettel, másrészt megmutatjuk neki, hogy hogyan lehet környezettudatosan a környezettel és a környezetben élni.
És amikor ezt itt tanítjátok az ELTE-n, akkor erre egészen konkrét feladatsort adtok a leendő pedagógusok kezébe, vagy el vannak mondva az irányvonalak, és azon belül a kreativitására van bízva, hogy ezt ő hogy hozza be?
Van elméleti egység is.
Igen.
Illetve van gyakorlati egység is, amikor például tervezeteket írnak, illetve megbeszéljük azt, hogy hogyan valósítanak meg, például egy-egy zöld napot, hogyan tudnak feldolgozni az óvodában, az óvodai tevékenységek során.
És akkor neked van olyan tapasztalatod, hogy a tőletek kikerült hallgatók aztán elkezdik gyakorolni a szakmájukat, tehát óvónénik, óvóbácsik lesznek, akkor ők ezt mennyire tudják megvalósítani?
Igen, van.
És? Pozitív vagy negatív?
Pozitív. Abszolút pozitív. Az óvodában nagyon pozitív a kép szerintem. Sokkal természetesebben adja magát. Illetve az óvodáknak ugyan nincsen kötelező programjuk, mert hogy erre is kérdeztél.
Igen.
Nincs kötelező programjuk. Van azért egy iránymutatás, de az óvodának van egy helyi óvodai programja, amiben azért megtervezik az óvodának az alapvető arculatát, van. Tehát, hogy milyen jellegű, milyen típusú óvodáról van szó, és ezen belül az óvópedagógusoknak éves tervet kell például készíteni, havi tervet, heti tervet, napi tervet, tehát, hogy vannak tervek, ami alapján ugye dolgozik, és ezek nagyon sok esetben az ünnepek, ünnepkörök és természetesen így a zöld ünnepek köré is tudnak csoportosulni.
Világos földnapja, madarak és fák napja, ilyesmi.
Így van.
Egy teljesen általános óvodában az, hogy mennyire kapnak a gyerekek zöld edukációt, az azon múlik, hogy az őket tanító pedagógus, óvónéni, óvóbácsi, ő mennyire érzi ezt szívügyének? Tehát amikor ő összerakja a programot, amit említettél, az éves programot, meg a havi programot, az ő ízlését határozza meg, hogy ezen belül egyébként mennyit foglalkozunk kifejezetten mondjuk a környezettel.
Mindenképpen nagyon meghatározó pedagógusnak a személyisége, de alapvetően azt gondolom, hogy nem csak a zöld óvodák, amelyeknek specifikusan a programja még jobban erre helyez hangsúlyt, nem csak ők azok, akik ezt szívügyüknek tartják, hanem nagyon-nagyon sok óvodában országszerte.
Ez tök jó
ez
hír.
Megjelenik. Szerintem igen.
És van az a tapasztalat, hogy van erre kapacitása egyébként az óvodapedagógusoknak? Vagy ezt már a 120. órában csinálják?
Biztos, hogy a 120. órában, de mivel annyira szorosan összefonódnak a tevékenységek, szóval azt gondolom, hogy a tervezésnél sokkal természetesebben tudják ezeket ötvözni, nagyon sok esetben.
Szemben az iskolával, ha jól hallom, ki az az attitűdödből, ott azért nehezebb az ügy, nem?
Nehezebb az ügy. Aha. Alsó tagozatban még valamivel egyszerűbb lenne.
Igen.
Felső tagozatban viszont már sokkal nehezebb, ahol már tantárgyi széttagoltság jelenik meg, vagy sokkal kevésbé lehet integráltan megvalósítani.
Jó, ne szaladj ennyire előre. Tehát akkor igazából az ovit azt most lezártuk, tehát itt arról beszélgettünk, hogy már a bölcsödében is megjelenik, számomra lenyűgöző módon, aztán bekerül a gyermek az óvodába, ahol szintén találkozik olyan pedagógiai modellel, ahol kifejezetten erre van edukálva, és azt mondtad, hogy ott még egy kicsit könnyebb beépíteni az ő programjukba, mert ott még szabadabban működnek együtt. Akkor most jöjjön egy kicsit a fekete leves. Mi történik egy általános iskola alsó tagozatában?
Az alsó tagozat is viszonylag jó ebből a szempontból,
igen,
mert hogy sokkal könnyebb a tantárgyköziséget megvalósítani. Uh-huh. Amit nehézséget okoz, az a 2020-as nemzeti alaptanterv módosítással jött el, amit mondtál, hogy a fekete leves,
igen,
mert hogy többek között a környezetismeret tantárgy, illetve hát az a tantárgy, ez megszűnt. Tehát a kötelező tantárgyak közül ezt kiemelték, és a céljait, illetve a feladatait, ahogy a nemzeti alaptanterv fogalmazza, más tantárgyak, például a magyar nyelv és irodalom, vagy a technika és tervezés, vagy a matematika tantárgyakba építve lehet megvalósítani.
Nem találok szavakat, komolyan mondom. Tehát miközben az egész bolygó abba az irányba próbál küzdeni, hogy ez legyen minél több, tehát hogy ha engem kérdeznének, akkor inkább emelném az óraszámot, ehhez képest mi pillanatnyilag, ha jól értem, ezt így ledaráljuk, és azt mondjuk, hogy na, elsikáljuk majd valahogy az irodalomba, vagy a magyarba, meg a matekba.
Valóban.
Tehát ez történik,
hogy most
nem?
Ez történik, hogy
ennek az okát te tudod? Vagy tudjuk? Vagy?
Igazán az volt ennek a koncepciónak annak idején a lényege, vagy az volt a magyarázata,
igen,
hogy tehát amúgy is integráltan tanítunk, tehát nagyon jól szervesen lehet illeszteni ezt egymásba.
Elvileg.
És vannak bizonyos pontok, ahol tényleg nagyon jól meg lehet,
gondolom,
és a pedagógusok igyekeznek
lehet, igen,
is. Igen, tehát a pedagógusok ezt igyekeznek is megvalósítani. Uh-huh, uh-huh. Tehát az nem jelenti azt, hogy megszűnt és nem létezik, uh-huh, mert azért igyekeznek egyrészt a napi rutinban is ezt megvalósítani, igyekeznek valóban például az olvasásba is beilleszteni, nagyon sok esetben a technikába vagy az etikába igyekeznek beilleszteni, tehát vannak azért pedagógustól függ természetesen,
nyilván,
hogy milyen szinten,
igen,
de vannak próbálkozások, nagyon sok esetben vagy iskola kertet próbálnak létrehozni, hogyha az iskola vezetősége is nyitott erre, vagy erdeiskolába viszik a gyerekeket, ami szintén egy ilyen megvalósítási lehetőség, illetve lehet témanapokat, témaheteket tervezni, szervezni, illetve még alsóban nagyon jól működhet a projekt is, tehát, aha, a projektmódszer, ahol mindenféle tantárgyba illesztve valóban meg lehet valósítani ezeknek a céljait, vagy hát a fenntartóságra nevelésnek alapvető céljait.
De mondjuk a matekban meg a számolásban hogy illeszted be a fenntarthatóság témáját?
Hát például a feladattípusokon keresztül, tehát olyan feladattípus, ilyen zöld matek.
Világos, tehát ha almákkal típusban számolunk.
Igen.
Ennyire primér szinten. Aha. Na jó, ez egyébként egy kreatív kihívás. Most elkezdett forogni egy kicsit az agyam a DIY topikot illetően. Oké, de egészen exakt módon, kifejezetten a globális felmeregedésre reagáló tudás, vagy a reciklálás, a szelektív hulladékgyűjtés, tényleg a komposztálás, tehát hogy kifejezetten, ami nagyon direktben a fenntarthatóságról szól, az megjelenik már alsóba, vagy ez jóval később, majd mondjuk, vagy hát nem is annyira jóval, de mondjuk harmadik, negyedik, ötödik osztályban, felső tagozatban tud ennyire megjelenni, vagy még ott se jelenik meg?
Meg tud jelenni. A különböző tevékenységeket lehet a gyerekekkel, aha, végezni.
Aha.
Növénygondozás, ápolás például, aha, vagy állatok gondozása, aha, egy természetsarokban. Tehát nagyon jól meg lehet ezt oldani már akkor is. Illetve harmadik, negyedik osztályban, viszont már a tantervben is benne van a különböző környezeti tényezőkkel való, például azoknak a veszélyeztetettsége, tehát a levegőszennyezés, vagy amikor mondjuk az elektromos kölcsönhatásokkal foglalkozunk, akkor az elektromosság, és akkor az energia, és akkor az energiahordozók,
a megújuló
energiaforrások. Így van, mostanában én is nem régiben tanítottam ilyen jellegű témaköröket.
Á, mert ezek szerint te tanítasz gyerekeket is konkrétan.
Igen, így van.
Hány éveseket tanítasz?
Hát jelenleg, ugye tanítok alsó tagozaton is, tehát most negyedikes osztályon van, illetve tanítok egy másodikos osztályban is.
A negyedikes osztály az azt jelenti, hogy 10 évesek?
Igen.
10. És te mit tapasztalsz, a 10 évesek mennyire vannak képbe a környezettel?
Nagyon sok mindent tudnak. Inkább az a feladat, hogy ezt így egységbe összehozzuk.
Rendet
tenni, tehát, kicsit rendet tenni a sokféle információ között, igen. Illetve, hogy ezt egy kicsit átültessük a gyakorlatba, hogy na te mit tehetsz? Hogyan tudjuk ezt megvalósítani? Mit vinnél haza?
Na, apropó haza! Az nagyon érdekel, hogy te mit gondolsz személy szerint, hogy ez mennyire intézményi feladat, és mennyire otthonról hozott tudás?
Akkor jó, akkor lesz hatékony, hogyha jól együtt tud dolgozni, vagy együtt tud működni az intézmény, akármilyen szintű intézményről is van szó, a szülőkkel. Fontos az, hogy mit hoznak otthonról, de azt látom, hogy nagyon sok esetben az, amit az intézményi keretek között kapnak, tehát mondjuk az oviban látnak, vagy az iskolában látnak, azt hazaviszik.
Világos. Tehát hogy erősebb, anya, erősebb az intézmény.
Csináljuk-e így, akkor most gyűjtsük már szelektíven a hulladékot, vagy figyelj arra, hogy most akkor a csapot nem folyatod, hogy menjünk már el a piacra vásárolni, és akkor vegyünk helyi termelőktől valamit. Szóval, hogy megjelenik azért ez.
És hogy reagálnak rá a szülők?
Nagyon sokszor benne? Partnerek. Most azt látom, hogy egyre jobban partnerek megnyitottak. Tehát most ez a generáció, akiknek ilyen korú gyermekük van, tehát mondjuk óvodás, kisiskolás, ők most
tehát egész nyitottak. Tehát a 35-45 közötti korosztály, igen, ugye, most akik most ennek a korosztálynak a szülei. De azért azt jó hallani, hogy nem az van, hogy jaj, hagyjál már ezekkel a hülyességekkel, úgyse ezen múlik, hanem
hát ilyen is van, meg olyan is van, de mi azt szeretnénk, hogyha azok lennének, partnerek lennének. Tehát ezek az álmok,
világos,
hogy vigyék haza és jöjjenek, és hát ez a közös programok is hozzájárulhatnak. Tehát nagyon sok óvodát tudok például, illetve nagyon sok olyan példát hallottam, hogy ez hogy közös programokat szerveznek.
A családi programok.
Igen, családi programokat, autómentes világnapon, ilyen biciklizéseket, vagy közös zöldítéseket, mondjuk tehát udvar zöldítést
csinálni. Menjünk együtt, és csináljuk meg az óvi udvarán a magasságyást, és akkor majd oda a gyerekek majd mindenfélét ültetnek.
Igen, ilyen is van, és erre is van példa.
Tudod, az a nehéz ebben, hogy miközben én nyilván elkötelezett vagyok emellett, és szuper lelkes, és nyilván, ha tehetem, akkor minden ilyenen ott vagyok, de én tökéletesen megértem azt is, amikor a végletekig agyon terhelt szülők azt gondolják, hogy most komolyan, nem tudom, el kéne kezdenem magasságyást építeni az óvi udvarán, vagy jó, persze, tudom, gyümölcsnap van az óvodában, de most akkor tényleg a biopiacra vergődjek ki, nem tudom, hajnalba is vegyem meg. Szóval hogyan lehetne azt elérni, hogy a szülők ezt ne egy ilyen plusz tehernek éljék meg, mert valahogy még az a tapasztalatom, hogyha ez túl van tolva, akkor az kontraproduktív. Tehát akkor nem azt érjük el vele, hogy szuperlelkesen benne vannak a szülők, hanem inkább egy ilyen gigatehernek, egy ilyen nagy pupnak a hátukon élik meg, és akkor azt mondják, hogy hagyjál már engem ezzel a fenntarthatóság dologgal.
Igen, óvatosan. Szóval én is nagyon lelkes híve vagyok ennek. Abszolút támogatója vagyok, és nagyon szeretném, hogyha ez megvalósulna, és látom azt is, hogy valóban nagyon leterheltek a szülők. Nem mindegyikre lehet számítani, de mindig van egy lelkes kör, akiket be lehet vonni ebbe, és hogyha meg azt látják, hogy a gyerekük viszont tényleg annyira
odaadó
és tetszik neki, akkor őket is lehet. Tehát olyan, mintha újra nevelnénk őket erre a kérdésre.
És neked van olyan tapasztalatod, hogy ez mennyire függ lokációtól, vagy arról, hogy mennyire jó módú a család? Tehát ilyenfajta különbségek vannak?
Nincs.
Tehát ez teljesen homogén.
Abszolút. Tehát, hogy nagyon-nagyon változatos, meg változékony, hogy
tehát hogy mindegy, ez hogyan jelenik meg. Tehát mindegy, hogy a budai, nem tudom, úri negyedben beszélünk egy óvodáról, vagy a 8. kerületben beszélünk egy óvodáról, tök mindegy, hogy hol vagyunk, igazából ez egy emberi minőség, igen, és nem anyagi kérdés.
Nagyon sok esetben nem. 8. kerületi óvodában is, vagy azok közül is tudok olyat, akik zöld óvodák, és csinálják, és nagyon elhivatott pedagógusok vezetésével csinálják, és tudok olyat is, ahol meg egészen jó környezetben élők kevésbé tartják ezt fontosnak, mert lesz az irányelvük, vagy más lesz az ő fontos például. Igen, nekem igen. is ez jutott egyébként eszembe. De hogy ott is azért a pedagógusnak az elhivatottság az iszonyatosan sokat számít. Ezért is fontos, hogy mi olyan pedagógusokat neveljünk.
Hát igen, és akik
a téma iránt elhivatottak, akik tenni is akarnak. Tehát nem elég az, hogy én megtanítom nekik azt, hogy ez lenne a jó, az lenne a jó, hanem az lenne a cél, hogy nagyon sok gyakorlatot tanuljanak, nagyon sok olyan lehetőségük legyen, amihez tudnak nyúlni. Aha. És ehhez viszont az kéne, hogy egy nagy fokú gyakorlatorientáltság legyen.
És nincs?
És mi törekszünk. De van. Törekszünk. Aha. Tehát ugye vannak nálunk is, és akkor megint én is visszakanyarodok, hogy nem csak az alapképzésünk van, hanem kifejezetten van az óvópedagógus képzésben specializációnk. Amely fenntartatóságra nevelés specializáció, ahol ilyen jellegű tanácségeik is vannak. Például ugye visszük őket terepgyakorlatra, tehát hova? Mindig kivisszük őket. Akár a budai hegyekbe föl tudunk menni, és ott
tehát alapvetően természetbe, tehát a környezetbe
tehát, hogy ki tudunk a természeti környezetbe, meg a társadalmi környezetbe is. Például van szabadon választott kurzusunk, ami zoopedagógia képzés, tehát az állatkertbe, mint specifikus helyszínre is ki tudjuk vinni a hallgatókat, illetve ha hiszed, ha nem, már régebben is volt egy olyan képzésünk, ami élmény alapú környezeti nevelés címen futott, és ezek ugye gyakorlatorientáltak, mert van az a pont, amikor az ember elmegy egy továbbképzésre, amiből szerintem azért kevés van, lehetne ebből lényegesen több, de hogyha elmegy egy ilyen jellegű képzésre, és én is elmegyek továbbképzésre, akkor azt várom, hogy jó gyakorlatokat kapjak.
Világos. Tehát használható, kézzel fogható tudást, amit én tovább tudok vinni a suliba, az osztályomba, a csoportomba.
Igen.
És ez, amiről most beszéltél, ez az élmény alapú továbbképzés, ez kifejezetten ilyen tudást ad.
Igen, és a környezeti nevelő szakirányú továbbképzés is ilyen tudást ad.
És hogyha valaki ilyen környezeti szakirányú továbbképzést elvégez, akkor az azt jelenti, hogy ő ugyanúgy óvónéni lesz, vagy ugyanúgy tanítónéni lesz, csak van egy ilyen plusz specifikációja.
Így van.
Aha. Tehát nem az vagy, akkor ő egy ilyen külön területnek számít ebbe a történetbe, és akkor hozzám csak olyan órára gyertek, amikor mi a bolygóról fogunk beszélgetni. Az már egy másik dimenzió. Tehát eljutunk majd idáig egyszer.
Nem, viszont ő annak a tudora gyakorlatban Világos. Sokkal jobban fogja ezt tudni alkalmazni.
Mit tapasztaltok? Mennyire vannak képbe a pedagógusnak jelentkező fiatalok a környezetvédelemmel, vagy a fenntarthatósággal, és mennyire tartják ezt fontosnak?
Én azt látom, hogy ez fontos a számukra. Aha. Szerintem azért ez nagyban együtt jár ezzel a szakmával.
Világos, igen.
Tehát a minden élő és élettelen tisztelete, az szerintem alapvető fontosságú abban, hogy jó pedagógusok legyünk.
Igen, ez szép, fontos, hogy ezt mondod, ez nagyon szívmelengető gondolat, mert tényleg az van, hogy én is azt érzem, hogy egy ilyen kis embergyereket, vagy egy kicsit nagyobb embergyereket is még, valószínűleg tényleg azzal a hátszéllel lehet jó irányba terelni, hogyha az ember alapvetően minden élőt és élettelen tisztel. Szerintem az még egy ilyen nehéz kör ebbe, hogy annyira sok irányba lehet elmenni. Fontos lehet az egy pedagógusnak tanulnak, hogy én a gyerekek lelkével akarok foglalkozni. Fontos lehet az, hogy én a tehetséggondozás van nálam a fókuszba. Nyilván mostanában, ahogy neked is eszedbe jutott az előbb, az, hogy nyelveket beszéljenek, minél hamarabb elkezdjenek nyelveket beszélni, egyből már óvodában is vannak két a nyelvi óvodák, iskolában aztán végképp. Tehát én most azt érzem, hogy annyira sok terület van, ami nagyon fontos lenne, és akkor emellett van még a 8., 10., 15. a fenntarthatóság, hogy szerinted ezen a skálán hol van a fókusz a jelentkezőknél?
Azt gondolom, hogy ezeknek az egysége lenne a fontos. Csak úgy tudod nevelni a gyereket, hogyha ezeket egységben csinálod. Hogyha a gyerek lelkével foglalkozol, a lelkével tudsz úgy is foglalkozni, hogy kiviszel, csukott szemmel megtapogatod azt a fát, megnézed, hogy hol göcsörtös és milyen, vagy rácsodálkozol a fényekre az erdő szélén, és ezt egy angol nyelvű óvodában is meg lehet valósítani. Igen, egyébként megint csak hazabeszélek, mert hogy nálunk angol nyelvű képzés is van, és ők is kapnak fenntartóságra nevelés kurzust. Tehát ezért mondtam azt, hogy a tevékenységekben, minden tevékenységben meg tud jelenni, és minden tevékenységbe be lehet ágyazni. Például mit tudom én, hogyha 7. osztályban tanítjuk a hüllőket, akkor megjelenhet az, hogy Magyarországon minden kétértő és hüllő faj védett, és ez mit jelent? És tudtok-e olyan fajt, ami itt védett hazánkban? És akkor mutatok róluk például egy kis videót. Ilyen pici nüansznyi kis részek is fejlesztik a gyerekek környezetudatos magatartását, vagy a pozitív szemléletét. Tehát egy földrajzórán, amikor a kitermelésről beszélnek, nem vagyok földrajzos, de ha mondjuk arról beszélnek, hogy bányászat, akkor a bányászat környezeti hatásait említik, akkor már ott vagyunk, hogy és hogy lehet környezetkímélő módon megoldani ezt.
Tehát Zita, igazából arról beszélgetünk, hogy igazából a fókusz a fenntarthatóságon van mindenben, csak történetesen mellett egy kis matekot is tanulunk.
Hát jó lenne.
Egy kicsit még magyart is tanulunk.
Ez lenne a nagy álom és a nagy buborék, amiben én élek, de egyébként ez nem, azért nem ennyire egyszerű. Tehát a felsős kollégák azért azt mondják, hogy azért egy magyarban sokkal nehezebb megvalósítani. Tehát önálló tantárgyként biztos, hogy nem lehet ez, mert hogy a tantárgyi keretek, illetve az a fajta követelmény, ami azért egy érettségi szintig eljuttat, azért ezt nem teszi lehetővé, de csepegtetni azért lehetne minden tantárgyba. Illetve vannak olyan tantárgyközi programok, ahol ezeket meg lehet valósítani, és most egyre jobban, azt látom, hogy egyre hangsúlyosabbak ezek a témanapok, témahetek, és egyre több olyan szervezet van, akik mondjuk valamilyen pályázaton keresztül meg tudják oldani, hogy kimennek óvodákba, iskolákba, foglalkozásokat csinálnak. Ha ezt pályázati pénzből meg lehet valósítani, akkor az tök jó.
Na, épp erről akartam beszélni, hogy a pedagógusoknak van ebben segítsége? Tehát van kívülről jövő segítség? Mert én amennyire az elmúlt, nem tudom, 5-8-10 évben láttuk, azért pedagógus fronton nagyon sok baj van. Azt elvárni, hogy egyébként még tanterven kívüli programokat szervezzenek pluszba, szívügyből, az szerintem irreális. Vannak-e olyan szervezetek, akik együttműködve a tantervel, a pedagógusokkal kísérő programokat tudnak vinni az intézménybe? És hogyha igen, hogyha vannak ilyenek, akkor az elérhető-e?
Vannak.
Igen.
Vannak, de nem, tehát az egyszerű pedagógus, mondjuk így, nem feltétlenül tájékozott erről. Uh-huh. Tehát, hogyha van valaki, aki az iskolában ezt követi, például.
Vagy hallja
valahol, és aki hallja, adja át alapon, történik, akkor tudomást szerezhetnek erről. És akkor föl lehet hívni őket, ki tudjuk-e fizetni anyagilag, megoldható-e az iskolának, illetve a szülőknek, mert itt viszont azért van különbség.
Persze.
Tehát, hogy vannak, bár én azt hiszem, hogy kevés.
Most például ugye azt mondtad, alsóba is tanítasz. Ráadásul most már a felsőbe menőket, ugye negyedikes osztályod van, azt mondtam. Neked az elmúlt 4 évből milyen típusú segítség lett volna jó, hogyha azt mondom, hogy mondjuk egy ilyen képzőművészeti vonal, hogy lehet kreatívan újra hasznosítani? Vagy inkább egy olyan, ami mondjuk a tudatos állattartás, és akkor mondjuk állatmenhelyek. Heti rendszeres? Vagy negyed évente visszajönnek, utánkövetnek? Vagy egy mini kurzus? Vagy csak egy-egy előadás?
Bármi jó lenne. Igen, egyetértek vele, bármelyik jó lenne. Tehát szerintem azért a pedagógusok egyrészt nyitottak. Amellett, hogy baromi fáradtak.
Igen. Hát meg elkötelezettek, elhivatottak.
Tehát nagyon elkötelezettek.
Minden tiszteletem a pedagógusoké, amit én látok az óvodába is. Hát csodálatos óvónénieink vannak, meg dadusaink vannak, úgyhogy én végtelen hálás vagyok nekik az elmúlt 3 évért.
Szóval nagyon jó lenne, és nagyon szeretnénk, és még a 120. órában is ezt szeretnénk csinálni, de valóban nagyon leterheltek a pedagógusok, és nagyon sok esetben nem fér már bele. Tehát van, amikor nyáron mennek el továbbképzésre. Uh-huh. Én például most a tavaszi szünetben voltam, mert akkor volt egy olyan jellegű továbbképzés, ami engem nagyon érdekelt. Tehát, hogy azért nem annyira könnyű hozzáférni ezekhez, pedig lenne rá, azt gondolom, hogy lenne igény. Rá érdeklődés és igény.
És hát meg nem mindegy, én most mondom a másik oldali tapasztalatomat, mert ugye én tartok kézműves workshopokat fenntarthatósági szinten, és beszélgettem pedagógusokkal is már, sőt van, amikor kifejezetten alsós tanítónéniknek időnként összejönnek 4, és azt mondom, hogy figyeljetek, csinálok nektek ebből a topikból csak nektek egy ilyen kézműves szakört, megmutatom, hogy csináljátok, és vigyétek az osztályotokba. És beszélgettünk arról, hogy továbbképzés így vagy úgy. Vannak tök jó továbbképzések, amiről pecséteket kapnak, tehát hogy az akkor nekik
mert, hogy
számít.
Kell. Igen.
Na, hát ez.
Mert hogy gyűjtjük. Igen, és ezt akartam még mondani, hogy alapvetően van egy kötelezettségünk is, egy 120 órás pontgyűjtési kötelezettség, amit 7 évente meg kell tennünk, és ha már választani lehet,
akkor lehet, hogy erre akkor tök jó lenne egy ilyen.
Így van, tehát én például nagyon szeretem az ilyen jellegű képzéseket, és ha tehetem, akkor ezt választom.
Igen, de ehhez az a praktikus, hogyha, mivel ha jól értem, ezt a pedagógusnak magának kell finanszíroznia, hogyha ez egy fizetős kurzus.
Ha fizetős kurzus, ez nem biztos, van ahol, tehát hogy nagyon sokféle lehetőség van, iskolától is függ, meg pedagógustól, meg típustól, tehát nagyon sokféle
mert
van.
Mert akikkel én beszélgettem, ott úgy felmerült, hogy ugye neki kell finanszírozni az amúgy se túl magas fizetéséből, akkor már bele van kényszerítve abba, hogy nyilván olyanba fizessen be, ami után ő kipipálhatja a kötelező köröket és kap róla pecsétet.
Hát vagy megkeresi azt a lehetőséget, ami ingyenes.
Vagy megkeresi azt a lehetőséget,
és az nem biztos, hogy a fenntarthatóságra neveléssel kapcsolatos
így
lesz.
Van, és ott merültek fel azok, hogy vannak szuper jó továbbképzések egyébként. Most én pont egy rajztanárnővel beszéltem, és azt mondta, hogy ő imádta, elment megtanulni, hogy hogy kell papírt meríteni, de hát teljesen biztos benne, hogy az általános iskolában ő nem fog tudni papírmerítést csinálni, mert nincsenek meg hozzá az eszközök. Mint ahogyan nem fog tudni kerámiázni sem, mert nincsen égető kemence. Tehát, hogy van az egész rendszerben egy ilyen furcsa ellentmondás, hogy miközben igény lenne rá, valahogy azt tapasztalom, hogy a dolognak a struktúrája még nincsen kitalálva, na de ami késik, nem múlik.
Igen, ez a mi pozitív hozzáállásunk, hogy nagyon jó lenne, ha ennek meg lenne a háttere. Akár anyagi, akár időbeli háttere. És akkor biztos, hogy több pedagógus vinné a vállán, igen, ezt a kérdést is. Én nagyon üdvözítőnek tartanám, hogyha ezt megvalósítanák, és olyan képzéseket csinálnának, ami valóban hasznosítható. Tehát, hogy azt mondtad, hogy kézműves foglalkozás, igen, és megmutatod neki, hogy ez lehetséges.
Hát, és nem utolsó sorban, én nekem kifejezetten egy olyan koncepcióm volt, hogy a kicsikkel, ha nem is óvisokkal, de mondjuk általános iskolában, nyilván ott még mindig fókuszban van, hogy néz ki egy Mikulás, hogy néz ki egy karácsony, hogy néz ki egy Halloween, hogy néz ki egy anyák napja akár, tehát hogy ezekre mind egyébként szuper izgalmas, kreatív upcycling programokat lehet felhúzni, lehet teljes dobozból dolgozni, lehet papírgurigából dolgozni, lehet műanyagpalackból dolgozni, és hogyha ez minőségre ki van találva, úgyhogy a környezetemben elérhető legyen hozzá minden eszköz és alapanyag, amit amúgy is szemétként megjelenik otthon, akkor szerintem az már egy nagyon erős edukációs eszköz arra, hogy ő egyébként erre gondoljon 2 év múlva is, amikor valamit csinálnia kell, hogy hopp, lehet, hogy meg tudom oldani abból, amit otthon találok.
Nagyon sok pedagógus rá van kényszerítve arra.
Igen, ráadásul.
Illetve a legtöbb pedagógus azt gondolom, hogy rá van kényszerítve arról, hogy olyan dolgokból valósítsa meg, amik maradtak, vagy otthon, vagy a gyerekekkel
vagy
a gyerekektől begyűjthetők.
Mi okozza a legnagyobb nehézséget tantervi szinten?
Az egyik az a 2020-as NAT módosítás, azzal, hogy a környezetismeret tantárgy megszűnt első-második osztályban, mert hogy nagyon sok olyan dolgot lehet ott már egyrészt tanulni tapasztalati úton, tevékenységeken keresztül, amik meghatározóak lesznek akár ezen a területen is. A másik pedig az, hogy a felső tagozatban, illetve a középiskolában én azt látom, hogy nagyon nagy a tantárgyi széttagoltság. És ott a pedagógusok nem is látják igazán sokszor, hogy mi történik a másik területen, illetve azt gondolják, hogy ez a terület, ez a természettudományos tantárgyakat tanítók feladata.
Aha, nyilván meg kollega megtanította.
Meg a kollega meg tudja tanítani, mert ő más szemlélettel közelít. Én meg nem tudom, hogy lehet ezt beépíteni az én tantárgyamba. És akkor ezt lehetne valahogy egy picit közelíteni, tehát akár ilyen jellegű továbbképzésekben is lehetne gondolkodni, hogy jelenhet meg, hogyan tudjuk összefűzni a területeket.
Mennyire vagyunk mi modernek képzési területen, tehát nemzetközi, nem tudom, mércével?
Vannak ugyan külföldi kapcsolataink, tehát igyekszünk nagyon sok példát behozni, kimenni, megnézni, hogy mi történik máshol, de azért azt lássuk be, hogy más a háttér. Egészen más a tantervi rendszerünk, mint nagyon sok országnak.
Hogyne.
Tehát igyekszünk természetesen naprakészek lenni, és külföldi kollégákkal konzultálni, megnézni, hogy mi hogy zajlik, de nem egyszerű azért ez a dolog. Sosem fogjuk tudni teljesen átvenni őket.
Hogyne, hát képzeld el, hogy én most olvasok a dán oktatási módszerről, illetve biztos találkoztál már vele a szabadjáték fontosságáról egy könyvet, és ott is mindig arra a következtetése jutok, hogy persze-persze tök impozáns, amiket leírnak, meg hogy milyen klasszul hangzik, de hogy nem lehet a gyerekekkel való foglalkozást, meg az oktatást, egyszerűen nem lehet leválasztani a társadalmi közegről.
Így van.
Tehát ami ott működik, és teljesen evidensen működik, én biztos vagyok benne, hogy ha azt én amit ha megcsinálnám a kislányommal, akkor annak megbélyegzés lenne a vége, mert egyszerűen nem úgy szocializálódtunk, nem az a múltunk, nem az a történetünk, nem ott tartunk.
Igen, tehát nem tudom kivinni a gyerekeket fél napokra, esőbe, hóba, sárba, igen, szélbe, igen, az például erdőbe, vagy egy-egy hétre, mert nem ez a megszokott itthon, vagy nem ez az, amit tudunk nyújtani. Tehát egészen más a társadalmi közegünk, és azt gondolom, hogy azt el kell ismerni, el kell fogadni, hogy ebben a rendszerben kell azt megvalósítani, amit csak tudunk. Tehát alkalmazkodnunk kell. De mi igyekszünk mindent megtenni ennek érdekében.
Köszönöm szépen, hogy itt voltál.
Én is köszönöm.